Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast már megint összegyűlt, hogy megbeszélje, mi történik a világban, amikor mesterséges intelligenciáról és adattudományról van szó. És most ez könnyű lesz, mert sok minden történik, ami minket érdekel, de mindenek előtt nézzük azt, hogy Gyuri volt, ha jól hiszem, Londonban, és ott egy konferencián vett részt, ami témába vág, de pontosan milyen konferencia volt
ez? Nem henyéltem az elmúlt időben, hanem például voltam egy konferencián.
Nagyon jó. Már amennyiben konferencián lenni, az nem henyélés.
Bár lehet, hogy igen.
Múlt héten arról beszéltünk, hogy vannak konferenciák, amik a henyélés lovas szobrai.
Igen, hát én azért mindig minden konferencián kicsit megpróbálom henyélni, de ez most is így volt részben, de szerintem nagyon tartalmas egy konferencia volt, ami nem elsősorban miattam volt így, sőt, hanem az ott lévő előadások meg egyéb tartalmak miatt. Ez egyébként egy ilyen felhasználói konferencia volt.
Mármint egy bizonyos szoftvernek a felhasználói
igen,
számára?
Tehát a múltkor amúgy is tipizáltam a különböző konferenciákat, tehát ez most egy olyan alapvetően üzleti konferencia volt, és azon belül pedig felhasználói konferencia, tehát van egy szoftver, ez a i2 nevű elsősorban bűnügyi területen használt hálózat elemző szoftver.
Tehát akkor i, mint a szemem?
Igen, I2.
I2.
Ja, nem, I2.
De egyébként lehet, gondolom, hogy arra, biztos arra viccel rá.
És arra is, igen. Ezt önmagában egy ilyen analyst notebooknak hívják ezt a kliens szoftvert, ami ilyen iparági standard igazából itt a compliance, meg risk, meg bűnügyi felderítő, meg mindenféle ilyen területen, meg a forensik, meg osint, meg ilyen mindenféle dolgra használják. Na és hogy ez önmagában, mert ugye egy tök régi szoftver, tehát 90-es évek óta fejlesztik, és hát azoknak ugye az a jellegzetessége, hogy most a nem tudom hányadik új verzióba azért tizenvalahányadiknál tart talán, ott nincsenek most olyan hatalmas nagy újdonságok ugye egyik verzióra a másikra, legalábbis magám az alapszoftverben, mindig vannak érdekesség, de legalábbis egy szinten túl annyira nem forradalmi. Viszont amiben most azért nagy változások vannak, meg tényleg most állt össze szerintem egy nagy gombócához, hogy az, hogy mindenféle konnektorok vannak, amiken keresztül mindenféle adatállományok, adatbázisok, platformok köthetők be nagyon könnyen. És mindentől kezdve már egy régi ilyen NCIS, meg kicsit ilyen űrdolog, mert hogy gyakorlatilag olyan demók vannak, amin lehet látni, hogy hogyan lehet a forgalmi adatoktól kezdve, tehát mutogattak olyan demókat, amikor éppen a toronyadatok voltak, a cella információk a mobiltelefonokból, és akkor abból gyakorlatilag idősorosan mutatták, hogy akkor merre közlekedtek. Ezt eddig is meg lehetett volna ilyen kézihajtányos módokon csinálni, mert hogy így az információ az, mit tudom, 20 évvel ezelőtt is rendelkezésre állt. Csak az ilyen gyakorlatilag teljes kézi. Most meg annyi, hogy ilyen két kattintással szinte vizualizálható egy térképen mindez, és hogy hát ez is egy ilyen érési, megfejlődési folyamat, amíg beintegrálódik egy technológia, vagy a technológiák ennyire integrálódnak, hogy ilyen ennyire egymásra épülnek. És akkor ehhez tök könnyű behúzni egy másik adatkört, egy harmadik adatkört, ugye nagyon sok belső információk, szóval ez tök látványos tud lenni.
És akkor úgy képzeljem el ezt a konferenciát, hogy ott kémek, nyomozók,
így van,
biztosítás, matematikusok,
meg
és
mi?
Az érdeklődők vettek részt.
Igen. Így van. Tehát egyébként nagy részt, ugye Londonban volt, pont probléma is volt belőle, hogy nagyon megtöltötték az angolok egy pillanat alatt, mert egyébként ugye ez egy ilyen európai, legalább európai kiterjedtségű ilyen partner meg felhasználói konferencia lett volna, de hát annyira megtöltötték az angolok. Eleve a cégnek a központja egyébként Cambridge-ben van, de hogy annyira megtöltötték az angolok, hogy alig volt már hely másnak, tehát hogy egy kicsit így elkapkodták mások elől a helyet, és én azért az utolsó napig gyakorlatilag ilyen nem is voltam rendesen regisztrálva, mert mondták, hogy jöjjek el, mert volt egy olyan nap, amikor ilyen partnerekkel voltak, és akkor nem volt két nap, ami a szakmai nap, ami engem is főleg érdekelt volna. Mondjuk, hogy jöjjek el majd valahogy be.
És valahogy be.
És aztán jutottál. Így lett.
És ezen a gyakorlati konferencia rész, vagy a szakmai rész az ilyen use case-ek bemutatásából?
Igen, hát nagyon sok.
Mire ilyen, lehet használni
konkrétan,
ezt a szoftvert?
Mondjuk, ami nekem ilyen mély benyomást tett rám, az volt egy ilyen drogbandának, a gyilkosságának egy ilyen felderítése volt. Ott a részletekben menően előadták az esetet. 2018-as egyébként az eset, tehát nem is nagyon régi. És így konkrétan végment az egész, hogy 6 óra 47 perckor ez történt, itt, és milyen események, milyen adatokat, hogyan, és gyakorlatilag a komplett nyomozást azt így végvezették ebben az eszközben, meg ugye a felderítésnek a különböző lépéseit, egyebet, és ez zseniális. Addig bezáról volt a végén, tehát ilyen keretes szerkezet volt az egész adásnak, és akkor a végén ott volt, hogy akkor a rossz fiúkat elkapták, és akkor melyik hány évet kapott.
Ez egy felemelő történet.
Igen, szóval olyan, persze ez is egy ilyen volt rendőr volt, aki előadta, tehát így.
Engem egyébként eléggé emlékeztet, vagy legalábbis most így felmerült bennem a Külön vélemény című film, amit nyilván nagyon sokan ismernek, ami ugye arról szól, hogy a jövőben játszódik, és meg lehet jósolni a bűncselekményeket, és a bűncselekmény elkövetésének pillanatában elfogják a tettest. Ott ez egyrészt három ilyen prekognak nevezett emberi lény segítségével valósul meg, de ott is az történik, hogy a főszereplőnk
szerintem
a,
az összes nézőnk lát, vagy hallgatónk látta ezt, akinek nem, az meg ne is hallgasson bennünket tovább, hanem most nézze meg.
Igazad van, szóval, hogy ugye ott is azért az történik, hogy a prekogokat használják ugyan, de a legtöbb ilyen adatforrás az, amiket összerakosgat főszereplőnk Tom Cruise, és minthogyha ez az I2 valami ilyesmire lenne jó pont.
Hát igen. De hát ugye ez a, hogy mondjam, a bűnüldözési gyakorlatban, ugye a filmekben mindig azt látjuk, mikor van egy marha nagy fal a szereplők mögött, ahol mindenféle piros meg egyéb fonalakkal össze vannak kötögetve a rajzszögek a térképen, meg a sok fénykép felrakva, meg nem tudom, tulajdonképpen ugyanez, csak egy ilyen digitalizált módon megy ez.
És azt gondolom, hogy ugye abban is segít, hogy bizonyos összekötéseket ő talál meg, amiket mi magunktól nem biztos, hogy megtalálnánk. Persze. Tehát amiről ezek a nyomozós filmek szólnak, az lett automatizálva azáltal, hogy
igen,
mintákat keres a rendszer.
Nem úgy van, hogy tehát nem a fal előtt ülnek és vakarják a fejüket, hanem a monitor előtt, és igazából a maximum keresési vagy ilyen kapcsolati ötleteket adnak a gépnek, és akkor úgy hozzák össze ezeket a gráfokat, és akkor hát egyébként az van, hogy a nagy gráfot azt elég könnyű csinálni, mert ma már mindenhez van adat, és akkor azt úgy könnyű összehozni, tehát az könnyű egy baromi nagy gráfot generálni, mondjuk a bizonyítékokból, vagy az elérhető adatokból, csak aztán utána az a kérdés, hogy azt hogyan lehet leszűkíteni, és valami értelmes formára, és abból valami valódit kihozni, és megtalálni.
Ez az I2 egyébként predikcióra is alkalmas, vagy csak visszafele működik?
Ez tulajdonképpen ez egyfajta ilyen deduktív út, amikor leszűkítjük a gráfot, akkor az egyfajta predikció, igen.
De ez azt jelenti, hogy effektíve van olyan használati esete, amikor mit tudom én, jövőbeli lehetséges
követését
találja.
Nem, ezt azt jellemzően nem ilyennel csinálják, tehát az másfajta logika, amikor ott ugye valószínűségeket lehet becsülni, amikor azt mondod, az más jellegű dolog.
Értem.
Itt megtörtént bűncselekménynek a felderítése, vagy ilyen események, tehát az ilyen esemény utáni
eszköz. Értem. Akkor ez nem lett volna alkalmas arra, hogy mondjuk megjósolja a Nobel-díjasok névsorát.
Azt nem.
Ezt az átkötést figyeltétek?
Nagyon szép. Mert hogy
most osztották ki a Nobel-díjakat, és beszélni akartunk erről is.
Illetve egy-két hete, de hogy akartunk. Én nagyon akartam.
Igen, Gyurit ez különösen felzaklatta. Bár egyrészt van jó hír, hiszen két magyar származásuk tudós is Nobel-díjat kapott.
Hát természetesen.
Konkrétan magyar állampolgárok.
Természetesen abszolút a jó hír a lényeg ebben. Ami miatt én itt most szót kértem, az, hogy egyrészt, hogy erről így emlékezzünk meg, mert azért a podcastunknak, hogy mondjam, tehát van kötődésünk az olyan tudományos topikokhoz, meg eddig is ezt így figyelemmel követtük. És hát ugye az történt, hogy ilyen még soha nem volt.
Hogy egyszerre két magyar is kapott volna Nobel-díjat.
Igen, illetve 94-ben volt, de az több szempontból ez más. Például azért, amit a Gyula mondott, hogy ilyen, hogy Magyarországhoz erősen kötődő két kutató kapjon Nobel-díjat gyakorlatilag egyszerre, az abszolút nem volt. Tehát ez önmagukban külön-külön is tök nagy dolog. Bármennyire azt gondoljuk, hogy rengeteg magyar Nobel-díjas van, ezeknek eleve ugye egy része hát olyan véleményes, szerintem.
Mármint a származását tekintve magyar, de a eredményeit...
Nem, még a származását is erősen meg lehet kérdőjelezni az egy csomónak, mert azért, amíg például önmagát nem tartotta magyarnak, van pár ilyen. És akkor ezzel szemben van pár olyan, aki meg egyértelműen erős magyar gyökerekkel, szálakkal, vagy akár Magyarországon alkotó Nobel-díjas. Tehát én azt gondolom, hogy azért mindenképpen érdemes. Ez egy spektrum egyébként, tehát ebbe hülyeségben nem mennék be, hogy most ki magyar, meg ki nem. Természetesen a spektrum, hogyha odaadnánk a Gyulának, tök jó szkort csinálni, hogy akkor most melyik mennyire volt magyar.
Abszolút.
De tehát, hogy ők mármint a Karikó, Katalin, illetve Karausz Ferenc, mindketten Magyarországon végeztek, Magyarországon diplomáztak, és ugye a Karikó az a doktoriát is Magyarországon csinálta, azt hiszem, Krausz csak elkezdte. És utána főleg a Krausznak ugye folyamatosan a tudományos kapcsolata is Magyarországgal, bár a Karikónak is ugye szinte folyamatosan dolgozott magyar kollégákkal. Úgyhogy szerintem ez tökre azt lehet mondani, hogy ők igenis kötődnek. Ami szerintem még különös érdekesség az, hogy ugye van ez a Nobel-díjas etosz, ami először eszünkbe jut, ezek a marslakó magyarok. Hát ez a fizikus kör, aki igazából aztán végül is csak a Wigner kapott Nobelt.
És ők miért marslakók?
És a Fasori gimnázium?
Igen. Tehát ez a Fasori gimnázium, meg a század elejének a főleg zsidó származású Budapestről indult kutatói, és nekem legalábbis ez van beégve. Az egy Mars lakó, mert a Mars Győrnek a könyve volt annó, és akkor ő mitizálta ezt, mert ugye furcsa volt az angol akcentusuk, és akkor ezek a Marsra jöttek. Na mindegy, tehát ez ugrik elsőnek be. Egyébként, ha jobban megnézzük, tulajdonképpen a Nobel-díjasok nagyobb része ugye ehhez nem kötődik ez a mitológiához, de mindenképpen ez ugrik be, és hogyha ezt megnézzük, hát ezeknek azért a többsége ilyen 20 éves kora körül elhúzott az országból, esetleg elkezdte itt az egyetemet, de több közülük egyáltalán kezdte el, eleve már Európában máshol ment, tehát ez tulajdonképpen 100 évvel ezelőtt, amikor ezek többen így voltak, akkor meg tök jellemző magatartás mintázat volt, hogy különböző okoknál fogom, mint ők is politikai okok determináltak, de elhagyták az országot. És akkor utána persze volt, aki valóban haláláig őrzött magyar szálakat, tehát lehet így ráemlékezni, és ez jogos, tehát ezt abszolút nem vonom kétségbe, csak hogy azért ő nekik a kötődésük az egy ilyen viszonylag speciális volt Magyarországhoz. Ehhez képest itt van ez a két tudós, akinek meg ennél szerintem sokkal markánsabb, és még egy apró dolog, egyrészt ugye ők mondjuk a 70-es, 80-as évek magyar iskola rendszerébe nőttek fel, és hogy mind a kettő, egyik sem mondjuk Budapestről, meg egyik sem egy elit gimnáziumból jött, hanem az egyik az ugye Kisújszálláson, a másik az pedig Móron, tehát két kis magyar városból. És ugye szerintem ez azért így már, hogy kettő, hát egy picit azért úgy meg lehet jegyezni azt, hogy hát akkor legalábbis, tehát a 70-es, 80-as években tudtak Magyarországról kijönni úgy tudósok, hogy abszolút egy vidéki kisvárosban felnőve megkapták azt a kezdő lökést a tudományos karrierükhöz, ami aztán utána persze az egyetemen, meg utána a tudományos kutatáson végig tudta vinni, de minden esetben induláshoz megfelelő volt. Na, és akkor most ami miatt ez egész miatt, mert ezt mindenki tudja, gondolom. De hogy miért kezdtem én
pont ezen... Pont az, hogy nem, amiről most beszélni.
Hogy miért kezdtem ezen puffogni? Én a hétfőn, mikor jött a hír a Karikóról, akkor én este 8-kor így ültem a, nem is laptop, hiszem, a mobiltelefonom előtt, és valamit persze Netflixeztem, vagy valami, de így néztem a híreket. És akkor föltűnt az addigra, hogy megnéztem az első híroldalt, a második híroldalt, a harmadik híroldalt, és úgy nem volt a vezető hírek között a Karikó. Ami szerintem már ugye a hétfőn is azt lehetett mondani, hogy bár a Karikónak ugye lehetett várni a díját, de hát ha meg lehetett várni, akkor még miért nem voltak bekészítve konzervanyagok, mert a lényeg, hogy a vezető híroldalakon az első hírek között nem volt ott a hír. És akkor végül is aztán megnéztem 8 híroldalt, és a 8 híroldalból 2 olyan volt, amelyiken vezetőhelyen, és még gyakorlatilag ilyen blogban is, tehát hogy több cikkben is foglalkoztak az eseménnyel, a dologgal, ami szerintem abszolút breaking news. Tehát ha ezt egy, nem tudom, olimpikon követi el, hogy nyer egy aranyat, akkor frankon este 8-kor még, tehát délben nyer egy aranyat, este 8-kor biztos, hogy vezetőhír. És hogy nem volt vezetőhír egy csomó nagy oldalon, és akkor egy kicsit így az úgy elsőre szöget ütött a fejembe, de hát ez most mit kezdhetnénk ezzel, hogy magamnak úgy kicsit pufogtam rajta, csináltam egyébként így le dokumentáltam, hogy akkor melyik oldalon hányadik volt éppen egyáltalán, tehát hogy 20. vagy 50. vagy nem tudom hányadik hír volt éppen az oldalon, és mondom, két oldal volt, ahol aztán érdemben foglalkoztak fel, és aztán másnap, amikor meg a Krausznak a egyébként számomra is meglepő Nobel-díja jött, aztán utána visszaolvastam, és találtam ilyen szakmai blogokat, ahol azért a bőven benne volt az esélyesek között. És ugyanúgy aztán megint este 8-kor így eszembe jutott, hogy na, nézzük meg megint, mert hogy most itt olyan szerencsések vagyunk, hogy itt van még egy lehetőség, és hogy ez már tényleg annyira ilyen bombasztikus, hogy nem hiszem el, hogy hát kettő magyar, és hogy így, hogy nézzük már meg, hogy ez hogyan jön le. Hát az én értelmezésem, másról sem kéne szólni. Ráadásul ugye nem voltak emellett érdemi hírek aznap, tehát nem tört ki egy újabb háború, ami aztán sajnos néhány nappal később megtörtént. De hogy nem volt ilyen, ami elsöpörte volna az érdeklődést, tehát abszolút helye lett volna annak, hogy itt erről szóljon minden. És megnéztem, és körülbelül ugyanazt láttam, megint ugyanaz a két híroldal volt, ahol volt domináns tartalom, és a többinél meg sok nem. És akkor még annyit csináltam, hogy aznap még hozzánéztem a külföldi portálokat is. Mert azért, amikor kijön egy Nobel-díj eredmény, akkor azért az úgy beszokott kerülni alapból is a médiába. És mondjuk a világ médiába is. És megnéztem, és tényleg, tehát azért mindenhol úgy írtak egy sort róla. Van egyébként egy-két hírszájt, azt hiszem a spanyol El País, ott talán a harmadik hír volt egyébként, de valahol mindenhol többnyire ott volt ugye a mínuszos hírek között. És nem feltétlenül sokkal hátrébb, mint mondjuk egy-két magyar oldalon. Amire ugye mindig döngetjük a mellünket, tehát egy magyar tudós nyert váratlanul gyakorlatilag egy Nobel-díjat. És akkor a harmadnap, meg ugye az történt, hogy nem nyertünk Nobel-díjat, ami arra volt alkalmas, hogy hát egy kontrollt végezzünk, mert ugye aznap volt a kémiai Nobel-díj eredményhirdetése, és akkor nézzük meg, hogy akkor erre hogy reagáltak. És egyébként azt lehetett látni, hogy hát ahogy egyébként máskor is szokott lenni, hogy azért itt-ott azért mínuszos hírekben azért lejött pár helyen, hogy akkor kikapta, miért kapta, nagyon helyesen. De sok helyen nem éreztem még ilyen értelemben se olyan nagyon megkülönböztetést. Na és akkor megnevezném azt a két híroldalt, amelyik kiemelten foglalkozott vele, mert szerintem inkább a pozitív részre koncentráljuk, szerintem a helyén kezelve a híreket. Az egyik a HVG volt, a másik még az Origo.
Személyes tiltakozásomat kell bejelentsem, hogy az Origót híroldalnak nevezted, én azt nem nevezném annak. Bocsánat.
Sokak által olvasott. Jó, ez teljesen igaz. Mindegy, tehát voltam én így a HVG-vel annak idején. Ezt most egyiktől se vitatnám el, mind a kettő érdemben, kiemelten, blogban, originális tartalmat is felhozva, érdemben foglalkozott ez az egész. Szemben másokkal, akik meg, én nem tudom, hogy lusták, na, vagy reagálásra képtelenek.
Sose gondoltam volna, hogy meg akarom védeni majd egyszer a magyar médiát, de hadd mondjak azért pár kiegészítő információt ehhez. Egyrészt az csak személyes tapasztalat, hogy én nekem mind a két nagy híroldalnak a breaking news-airól jönnek az értesítések a telefonomra.
Breakingbe lejöttek.
És mind a kettőnél lejött mind a kettő hír breakingben, akkor, amikor ez kitört. Igaz. Ez az egyik. A másik, hogy most megnéztem, hogy az elmúlt két hétben, amióta a hír az így van, a 24.hu, azt hiszem 18 anyag foglalkozott Krausz Ferenccel és Karikó Katalinnal, úgyhogy abban volt nagy interjú, portré, innen nézve, onnan nézve, szóval, hogy a sztorit maximálisan feldolgozták, mindent kihoztak belőle, amit ki lehetett hozni. Akkor, amikor a hír kitört, akkor valóban nem, és ehhez két gondolatom van. Az egyik, hogy a nagy híroldalak címlapjai általában úgy működnek, hogy azok nagyon precízen reagálnak az olvasói érdeklődésre, tehát hogyha egy hírt nem sokan kattintanak, akkor az szép lassan elkezd lecsorogni a kisebb lyukakba, de vannak olyan portálok, ha nem is híroldalak, de mondjuk amik nem e szerint a logika szerint szerkesztenek, azt gondolom, hogy az Origo egyébként valószínűleg ezért hozta nagyon sokat és nagyon erős helyen, mert ezt a magyar tudós nyert Nobel-díjat témát, ezt az Origo jobban szereti, mint egy átlagos híroldal.
Most akkor ezzel azt mondod egyébként, hogy általában mondjuk a magyar híroldalakat a automaták szerkesztik?
Nem a címlapjukat, amiket egyébként nagyon kevesen néznek. Tehát sokkal kevesebb figyelem fordul manapság a címoldalakra, hiszen a forgalom jelentős része nem onnan jön a híroldalak anyagaira. Tehát amíg, tudom én, amikor mi megalapítottuk az Origót, akkor az volt a logikája a hír média működésének, hogy mindenképpen a címoldalunkra akartunk terelni minden olvasót, és onnan aztán bejuttatni az egyes hírekhez. Ma ezt a szerepet a Facebook és a többi social media veszi át, és a címoldalak látogatottsága messze-messze alacsonyabb, mint valaha volt.
Én kiegészítem egy harmadik aspektusból, én nem a híroldalakból tudtam meg a karikót, hanem a Facebookon egy ismerősöm kirakta. Tehát akkor már viszonylag egy idézőjelben több órás hír volt, de én legalább megtudtam. Rá egy napra a családi vacsoránál megkérdeztem, hogy egyébként mit szóltok, hogy van, Karikó megkapta a
Nobelt. De addig már kettő volt, hogy jól sejtem.
Igen, de én a Karikóra kérdeztem rá, és senki nem hallott a családból. Tehát valószínűleg nem a média tehet róla, hanem az, hogy a híroldalakat már rohadt kevesen nézik, vagy nem tudom, mi lehet.
De akkor mi? Tehát én ezt az egész, én nem tudom, valami nagy baj van szerintem. Tehát így...
az biztos.
Nem tudom. Tehát,
szerintem egyébként az van, hogy te valószínűleg nagyobb jelentőséget tulajdonítasz magának a hírnek, mint amennyit a mondjuk az átlag polgár tulajdonít neki.
De azért, mert van neki. Erre most hoztam is példát, tehát, mert hogy a kérdés az az, hogy dolga-e a médiának, mondjuk akár szerkesztési elvekkel, akár különböző módokon befolyásolni a hírválasztást, vagy nem tudom, vagy hogy mondjam ezt. És erre egyébként lehet különböző módokon válaszolni, csak az az igazság, hogy mert egyébként neked mi a véleményed erről? Tehát, hogy befolyásolják egyébként ezt? Tehát vannak szerkesztési elvek?
Vannak szerkesztési
mert szerintem
elvek.
Vannak.
Vannak szerkesztési elvek, és ezek egyébként elég változatosak tudnak lenni. Azt gondolom, hogy az ilyen nagy híroutletek egyébként jellemzően és elsősorban üzleti szempontok szerint szerkesztenek. Ami hát a legkevésbé sem jó hír, és ezt egyébként én személyesen a média, mint műfaj halálának tartom.
Nyilván most el tudnánk vinni ebbe az irányba, de tényleg nem akarom az egész podcastot ezzel. Szerintem vannak szerkesztési elvek.
Vannak egyébként, és ezen túl is.
És egyébként ez abból is kiderült, hogy ugye két olyan híroldal volt, ahol egyértelműen dominánsan vezető volt, és egyébként én meg azt gondolom, hogy oké, hogy van, aki a Facebookról jön, meg biztos nagyon sokan jönnek a Facebookról, de azért a főoldalt is nézik. Tehát ez egy
hát
ilyen...
70% jön a Facebookról, és mondjuk, hogy 20-30% más forrásokból. Nagyon alacsony a címlapoknak az elérése manapság. Érdemes még egy dologba belegondolni, de ez már tényleg nagyon szakmázásnak hangzik talán, de belegondolsz abba, hogy Karikó Katalin, aki először, ő volt az első, őről nagyon sokat írta a magyar média korábban, tehát amit lehetett, kihoztak belőle, és ráadásul várható volt a díja. Ezért azt gondolom, hogy amikor megkapta, akkor azzal nem kezdte különösebben sokat, mert egyébként magával a hírrel, hogy tényleg megkapta azért a kutatásért, amit már nagyon sokszor megírtak mindenhol, ezzel valószínűleg nem nagyon tudtak újat kezdeni.
De miért, amikor gondolom, az Egerszegi megnyeri a úszást, vagy a nem tudom mi, a Gyurtadani, vagy a
az
Milák?
Az alaphír az annyi szokott lenni, hogy megnyerte és kész, és nincs köré téve a háttér.
De szerintem dehogy nem, de tökre fönn van, és tökre elmagyarázzák a nyilvánvalót 67-szer.
És elkezdik köré
tenni. És aztán utána lehet, hogy majd lesz, igen, egy hét múlva egy normális interjú vele, az igaz?
Én szerintem itt a magyar sajtónak az volt a stratégiája, hogy kitenni a hírt abban a pillanatban, ahogy az megszületik, és aztán feldolgozni, és inkább várni egy napot, de akkor viszont valódi hátteret tenni mögé, már csak azért is, mert valószínűleg az érdeklődés is inkább arra a háttérre vonatkozik. Egyébként meg a szerencsétlensége a Krausz Ferencnek az, hogy másnap viszont ő kapta meg, amire senki nem számított, őt nem ismeri senki ráadásul, és ő nála elsőnek meg annyit lehetett leírni, hogy úristen, még egy Nobel-díj, amit egy fizikus kapott meg a, nem tudom, a nanorészecskék kutatásáért, és mindenkinek utána kellett nézni, hogy na de mik azok a nanorészecskék, ki ez a Krausz Ferenc, és ezért azt megírni nem biztos, hogy adta magát, hogy azonnal kell, főleg úgy, hogy nyilván az érdeklődés sem volt különösebben erőteljes.
Először is ez egy kortünet egyébként, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy minden ilyen jelen időben és minden ilyen azonnal történik, de valójában pont ez a jelenség mutat arra rá, hogy korán sem. Tehát, hogy a hír dinamika az nem az, mint régebben, amikor az lett volna, hogy már pedig a másnapi lapszámba, mondjuk a nyomtatott sajtóba legyen benne minél több információ, mert két hét múlva már tényleg nem fog annyi mindenkit érdekelni. És most meg tök fordítva van, mert gyakorlatilag az van, hogy ugye ezeknek a tartalmaknak, ja, mert hogy mi volt az a helyettesítő tartalom, mert ez mind értelmezném, megérteném, de valójában mi volt az a 95%-a a híreknek, ami aznap, vagy bármikor máskor megtölti ezeket az oldalakat. Gyakorlatilag ilyen generált tartalom. Tehát olyan, ami, hát hogy mondjam, nem hír. A szó klasszikus értelmében igen kevés hír van, ha most megnézzünk egy oldalt. Egyébként konkrétan a keddi napon, ami gyakorlatilag az összes híroldalon a Krausz előtt dominált, az az volt, hogy aznap tett a Marco Rossi állampolgári esküt. Tehát ez kiszorította az összes. Na most ezért, hát izé.
Hát ez viszont rólunk, azért a, igen, ez a társadalomról
rólunk,
szól. Tehát
ez rólunk szól.
Igen.
Nem tudom.
Abszolút változnak a prioritások.
Nem tudom, de hogy nem lehetne ez be... Tehát hogy mondjam, tehát azért ilyen értelemben... Ha a sajtónak van a valami ilyen elvárása önmagával szemben, mert ez sokszor úgy tűnik, mintha lenne, tehát hogy, mert amikor a másikat kutyázzák, és éppen most egyik ilyen kiemelt oldal, most nem akarom, mindenki kitalálja, éppen a minap olvasom a cikket, hogy lesoft pornozza az Origót. Azt most tegyük zárójelbe, hogy mennyi joggal. És akkor ő nála a sokadik a tartalomban. A lesoft pornozott Origó az le tudja hozni izében. Ez is egy értékválasztás, meg persze a csöcs content is egy értékválasztás.
Pontosan ezt akartam, hogy ez egy értékválasztás, és egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy az az értékválasztás, amit te helyesnek tartanál, az a társadalom többségével, vagy akár ennek ezen újságoknak a...
Nem, ha a társadalom többségét nézzük, az természetesen a csöcs kontentet választaná meg az ilyesmi.
Hát de legalábbis pont ezért... úgy mondanám, hogy nem feltétlenül jön akkora izgalomba egy magyar Nobel-díjtól.
Tehát hogyha egy kicsit is komolyan gondoljuk, hogy akkor itt most akkor felemeljük a seggünket, és akkor tartalmat kezdünk.
Ezt próbálom mondani, hogy könnyen lehet, hogy ezen újságoknak a szerkesztési elvei, a szerkesztői maguk is azt gondolják, hogy ez nem olyan érdekes. És lehet, hogy én is azt gondolom, és lehet, azt akarom mondani, hogy lehet, hogy te gondolod azt, hogy ez egy nagyon fontos hír, hogy egy magyar tudós Nobel-díjat kapott, és az emberek többsége meg azt gondolja, beleértve a sajtót is, hogy ez nem olyan fontos hír.
De ez nem önmaga miatt tök tragikus, hanem azért tök tragikus, mert az a egész viszonyunkat a világhoz meghatározza.
De ez van. Tehát erről már korábban is beszéltünk, hogy egy TikTok generáció nő fel. Azok a dolgok, azok az értékek, amikben mi... Én is egyébként a Nobel-díjra rohadt büszke vagyok. Sokkal büszkébb vagyok, mint hogy kijutunk a foci EB-re. Pedig sok embernek valószínűleg sokkal fontosabb.
Tényleg nem akarom ragozni, végül is mind a hárman értjük ezt az egészet, de hogyha nem lennének világos példák arra, hogy vannak tök jó tudománynépszerűsítő tartalmak általában, érzékelek én a magyar tömegmédiában arra igényt, hogy ilyesmi tényleg nívós és tényleg érdekfeszítő, érdekes tartalmakat hozzanak? Hát azért, hogyha a YouTube-ot megnézzük, a YouTube-on ott tökre vannak működő, tehát az egy YouTube műfaj, hogy tudományi népszerűsítést csinálok magas szinten. És világszinten tökre működik.
Itt
a
nem.
Sutyó magyar médiában nem működik.
De nem csak a média. Figyelj, a streamingeken tökéletesen látni, mik a legnépszerűbbek. Az egyik streamingen, tudod mi a legnépszerűbb, és Magyarországon kírják, a Kardashian család.
Ez egyszerűsítés azért, tehát ebből így ne induljunk ki, mert nagyon népszerű tud lenni egy dokusorozat.
És akkor most, akkor hadd fordítsam ezt így a Kardashian nyelvre egy kicsit. A Karikónak a sztoria az egy akkora hollywoodi sztori, tehát én most egy kicsit utána olvastam, mert e kapcsán. A legtöbb tartalom, amit ezzel kapcsolatban találtam, egyébként az nem most született, hanem 1-2-3 évvel ezelőtt. Tehát, hogy már viszonylag lehet visszamenőleg olvasni. Tök érdekes dolgok épp derültek már
az
ki.
Az összes portál meg is írta. Karikó sztoriát most mindenki, azt megnéztem, mindenki megírta.
Sok mindenki hivatkozott róla. Nagyban. Egyébként még a Karikó problémáról egyébként akartam beszélni, még egy másik aspektus ennek az egész történetnek, ami egy létező fogalom, és az most akkor talán tovább is tudunk lendülni. Szóval, hogy ez egy tök izgalmas sztori is. Tehát azt gondolnám, hogy ebben egy csomó izgalmas elem van, ami abszolút alkalmas akár bizonyos fokig bulvárnak is. Ehhez képest azért ne haragudjál, az összes oldalon kötelező jelleggel kellett, hogy akkor mennyi pénz volt a Nobel-díj, és akkor mire fogják költeni.
Pontosan.
Tök érdektelen. Teljesen érdektelen.
Hát, de ez a bulvár.
Mert ráadásul azért is érdektelen, mert lehet tudni, hogy ezek az emberek egyébként el fogják jótékonykodni. Tehát ami megint tök érdektelen. Tehát a magyar sutyó izébe ez tök érdektelen, hogy most akkor kinek adja. Úgyhogy addig meg lehet olvasni, hogy mire költi a pénzt, és akkor kinyitja, hogy hú, milyen úszómedencét vesz magának. Nem értem. Mit elajándékoz.
Én még nem fejeztem be a de. Tehát, hogy mi lehet az, hogy talán miért nem vagyunk annyira lelkesek? Hogy a két Nobel-díjasunk, ez magyar siker? Ez a történet mindig arról szól, vagy egy nagyon sok magyar Nobel-díjasnál arról szól, hogy egy magyar kudarcról szól. Hogy ezek a tehetséges embereket gyakorlatilag elüldöztük.
Nem, szerintem nem. Tehát ez a félig tele pohár esete. Tehát hogyha ez akkor állna az az érvelés, hogyha mik az összes környező országból ugyanígy föl lehetne mutatni tömegével, vagy akár csak kettőt, hármat, aki ott helyben a tudományos kutató munkával szerezte. Nem tudsz felmutatni. Tehát az van, hogy mondjuk akár egy lengyel, akár egy, mit tudom én, cseh, akár, tehát tudósokat megnézel, akkor az a jellemző, hogy kap esetleg hébe-hóba, egyébként jellemzően ők amúgy kevésbé, de ezért ők is kapnak. De ez a minta, hogy elvégez egy egyetemet, de valamikor egy nagyon korai fázisában az életének már kimegy valami nagy nyugati egyetemre, ahol aztán utána befut. És ugye ezen belül is a Nobel-díj az nagyon-nagyon erősen USA-orientált. Tehát, hogy megnézed a odaítélések számát, nagyon-nagyon erősen USA-orientált. Tehát, még Európa is gyakorlatilag háttérben van, vagy legalábbis nem.
Igen, szóval más országoknak a Nobel-díjasai sem feltétlenül otthon érték el azt a tudományos eredményt, amiért megkapták. Ez szerintem igaz, de ettől még, tehát sokan vannak, akik úgy értelmezik, ahogy most a Gyula mondta, hogy ez egy magyar kudarc, mások úgy értelmezik, ahogy Gyuri mondta, hogy ez egy magyar siker. Az, hogy Magyarországról tudtak elindulni, az tudomány népszerűsítés szempontjából biztos, hogy egy nagyon erős üzenet.
Meg még egy dolgot hozzátennék, ami viszont elgondolkodtató, tehát azért én sem csak rózsaszínben látom ezt a dolgot. Szoktunk beszélni arról, hogy mondjuk a magyar iparnak hozzáadott érték, tehát ugye a gazdaságban szokott ez a hozzáadott érték lenni. Na most itt van két olyan sztori, aminek a hozzáadott értéket, különösen a Karikó esetében tök nyilvánvaló, hogy valami gigantikus hozzáadott értéke van. Tehát, hogy most elkezdeném, hogy annak a kisújszárási biológia tanárnak mennyi volt a hozzáadott értéke, nem tudom, egy gigantikus. És hogy ez a gigantikus érték, ez valóban nem itt csapódik le. Tehát ami igazán fájhat szerintem annak is, aki egyébként az egésszel nem foglalkozik, az éppen az, hogy ebben utána akartam nézni, hogy ennek a COVID-oltás biznisznek most éppen hány milliárd vagy 10 milliárd dollár ez a piac. Nem tudom, de sok. Na most ráadásul ugye a technológia az most egy csomó minden másra is használni fogják, tehát várhatóan, illetve láthatóan ez egy sok 10 milliárdos piac. És hogy ezt gyakorlatilag Magyarország, ennek semmi köze nincs hozzá. Pedig mondjuk kérdés, hogy hogyan lehetne, hát azért annyi ugye történt, hogy azért a tőlünk már nem annyira távol, mint az USA, lévő Németországba csináltak egy startupot, amit egyébként egy török bevándorló csinál meg, és ugye oda elrángatja a Karikót, és akkor ebből lesz ugye a BioNTech, ami egyébként önmagában egy tök kicsi cég, tehát azoknak is még össze kell állni a Pfizerrel ahhoz, hogy valamit tudjanak csinálni, de azért az látszik, hogy ebből a BioNTechből azért egy sok milliárdos céget lehetett csinálni. És azt most nem mondom, hogy ezt Magyarországról is meg lehetne csinálni, mert itt azért még mindig egy csomó feltétel hiányzik, de hogy így azért látszik, hogy ettől mi milyen rohadt távol vagyunk talán. Ha valamivel le akarnám képezni, és mondjuk a magyar cseppére valamit így vissza akarnék ebből sorgatni, én akkor azon gondolkodnék, hogy mi az esélye arra, hogy mondjuk ebből a tudásból, ebből a kapcsolatrendszerből, tehát legyen esélye, nem azt mondom, hogy elvárás legyen, de hogy legyen esélye Magyarországon olyan startupoknak, kutatóintézeteknek, akárminek lenni, aztán amiből lenne valami. És egyébként pont a Krausznál az az érdekes, hogy ott viszont van egy ilyen szál, mert ő benne van azért ebbe a szegedi lézerbe, meg a tehát hogy ő pont, hála Istennek egy ilyen másik történet, mert ott azért van egy szál, és ez egyébként tökre lehet én politikai színezést rendelni, én most nem tenném meg, de itt azért ebben az esetben működött. Tehát találtak egy olyan embert, aki valid volt, mert utólag is validálta őt a Nobel-díja.
Igen.
De azért ő nem csak ezért, és akkor ezen az alapon vissza lehetett itt csatornázni és hozni. Az ő által elért eredményekből, vagy bármiből valamit vissza lehetett csatornázni az országba, és ez tök jó.
Igen, a Krausz az érdekes módon érzelmileg kevésbé kötődünk hozzá, mert nem is tudtunk róla, de ő is érzelmileg szerintem távolabb áll Magyarországtól a nyilatkozatai alapján. Ő felépített tök tudatosan egy karriert, azt hiszem osztrák állampolgár is egyben.
Azt olvastam, hogy automatikusan kapja, aki ott professzor.
Mindegy, de hogy ott az egy tiszta sztori, de hogyha olvastad a Karikó nyilatkozatait, őneki ez egy fájdalmas dolog, hogy el kellett jönnie. A hírekből én azt olvastam ki, hogy nem volt opciója. Ő nem akart elmenni, de el kellett mennie. Egy ilyet mondott, hogyha maradt volna, akkor lehet, hogy előbb meg lett volna az a kutatási eredménye. Tehát ő nem állítja azt, hogy Magyarországon nem voltak meg, különösen Szegeden az objektív feltételei, hogy ugyan ezeket ne tudta volna elérni, csak nem kapott semmilyen támogatást.
Én szerintem máshol se kapott, és akkor fejezzük be a Karikó problémával, mert az azért érdekes, mert az meg nem egy magyar probléma. Tehát a Karikó probléma az 21 körül kezdték pedzegetni, és valóban találtam róla több cikket is, mert ott is feltűnt az a jelenség, hogy a Karikó Katalin, és egyébként hozzá hasonló, tehát ez egy jelenség, meg nevesíteni lehet, de rendszer szinten léteznek sokan ilyenek, és erre ő is gyakran hivatkozik, akik olyan kutatásokkal foglalkoznak, alapkutatásokkal, amiket a jelenlegi tudománytámogatási rendszer, nem a magyar rendszer, hanem általában a világnak a tudománytámogatási rendszere, az nem preferál, hanem pont, hogy diszkriminál. És ezért ez egy komoly probléma, mert valószínűleg sok olyan kutatás van, sok olyan eredeti gondolat van, aminek több évtizedes alapkutatási időszak után érne el eredményt, ebbe kellene investálni, és ez nem történik meg. Azért, mert mondjuk az az adott kutató, hát az, hogy mondjam, nem túl jól adja el magát. Jelentsen ez bármit, egyébként le lehet ezt fordítani a impact faktorokig, meg a nem tudom még, a különböző grenteknek a megnyeréséig. És ugye a Karikó gyakorlatilag szívességi, meg baráti, meg jófejségi alapokon segítette át két-három másik kutató, akiknek egyébként megvoltak a grantjeik, és akkor abból gyakorlatilag így adtak neki valamennyi pénzt, hogy legyen egy kis szobája, vagy nem tudom, a laborba kapjon egy sarkot, ahol ott csinálhatja a saját dolgát. És hogyha ezek így nem lettek volna, ettől borzalmas a hollywoodi történet egyébként.
Igen,
nem
hollywoodi, attól, hogy most... de egyben magyar. Tehát most soroljam azt, hogy mennyi ökörségre őrült összegeket el, nem mondom ki, mit csinálunk, és ebben a hírben valahol nekem az is benne volt, hogy na igen, akkor nézzük már meg, hogy mikre költünk, lombkoronasétánytól kezdve, és ez nagyságrendel kisebb összegre, hogy ilyen emberek megkapják azt a keveset, amivel simán maradnának.
Nem, a Karikó probléma, még egyszer mondom, nem egy magyar specifikus probléma, az egy kimondottan, ez egy világjelenség, hogy az ilyen nem népszerű alapkutatásokkal foglalkozó tudósokat sújtja. És én mondjuk ennél maradnék.
Igen, én is így érzem. Az a vita, ami most közöttetek éppen, hát nem is vita talán, ez a feldolgozási vagy igen, megküzdési igen. stratégiákat igen. látok itt. Szóval, hogy nekem az tűnt fel, vagy az lett az érdekes ebben a történetben, hogy az, hogy ezek a tudósok, akik most Nobel-díjat kaptak, magyarok, tehát, hogy ez egyfajta nemzeti büszkeséghez kapcsolódó téma, vagy onnan is lehet tárgyalni, ez a nehéz része, mert ez az, ami olyan mértékben politizálódott át az elmúlt időszakban Magyarországon, hogy ezért különösen tudunk harapni mind a két irányból erre a puszta tényre, hogy ők magyarok, és hogy nekünk ezzel ebből a szempontból is kéne valamit kezdeni. Hogy kell vagy nem, azt nem tudom, meg nem is tisztünk talán eldönteni, de az látszik, hogy többféle módon is meg lehet ezt közelíteni. Az, hogy ezt ilyen indulatokkal tesszük, az valószínűleg a politikának köszönhető, ami felhasználja a nemzeti érzés, nemzeti identitást, mint egyfajta ilyen, amit tudom én, micsoda. Most nem is biztos, hogy ebbe bele akarnék nagyon csúszni.
Én ezt most ebben nem látom.
Hát olyan értelemben, mert... hogy a Gyula úgy érzi, hogy ez egy magyar kudarc történet, te úgy érzed, hogy ez egy magyar sikertörténet, hogy ez egy általános világ probléma, vagy egy magyar probléma, hogy szembe lehet-e állítani más költésekkel, vagy nem. És én mind a kettő megközelítést érvényesnek tartom valahonnan nézve, de az látszik, hogy legalábbis többféle megközelítése tud lenni, és hogy ez egyszerre tud érvényes lenni, vagy hogy ebből akár mondjuk egy indulatos beszélgetés is tud születni, az valószínűleg azért van, mert máshogy, vagy más aspektusa erős bennünk beszélgető társakban ennek a témának.
Igazából bennem egyébként nagy indulatok nincsenek, tehát hogyha ez most így nem jön elő, nem nagyon beszélgettem senkivel, mert tényleg nincs a top 10 hírbe. Tehát én az elmúlt hetekben baráti társaságban egyszer nem jött szóba.
Na
nem jött
szóba. Belőle meg ezt hoz ki indulatot egyébként, tehát nem a te baráti társaságot, hanem az, hogy, hogy ez nem bírt átmenni a közbeszédbe egy szintre, és hogy igazából ugye időnként van, amikor, és akkor ez megint lehet politikai áthallás, de akármelyik kurzus, most ez tényleg, amikor görcsösen keresjük mondjuk a magyar identitás, meg a nem tudom mi, meg hogy mire lehetünk büszkék, meg mit tudom, hát azért ezekre
lehet.
Direkt vagy indirekt értelemben, de azért lehetne büszkének lenni, és igenis visszaigazolja azt, hogy ebből az országból közülünk, mert gyakorlatilag hát nálunk ugye a két tudós az idősebb valamivel, de vagy egy generációval, de hogy így azért tudnak innen kimenni, és sikeresek tudnak lenni, és erről a, hogy mondjam, a magyar ugarról, vagy televényről, vagy tök mindegy, de azért ki tud menni, és hogy azon gondolkodni, hogy tehát hogy lehetne több gazdagabb ez az ország, vagy visszacsatolni, most akár pénzügyi, de most így inkább lelki értelemben, ezzel kéne foglalkozunk, meg ez lenne tök érdekes, meg azért ezt kiemelni. Tehát és akkor most jönnek a fiatalok, tehát hogy ez egy pozitív példa, mert nekem az egy kicsit ezzel is a bajom, hogy hát azért ez nem elég világosan egy ilyen nagyon pozitív példa, amit oda lehetne állítani, pedig egyébként az. Hogy annak kéne lennie.
Igen, hogy annyi minden rakódik rá erre a dologra, erre az egyébként valószínűleg, ha önmagában nézem, akkor úgy működik, ahogy a Gyuri mondja, hogy úgy kéne működjön, de annyi minden rakódik rá, hogy mindenkiben egy csomó ilyen egyéb réteg is felbukkan, ami meg nem biztos, hogy direkt kapcsolódhatna ahhoz, amiről beszélni kéne.
És akkor természetesen van az egésznek, csak hogy megint visszacsatoljak a tudományos részéhez, ez egy olyan problémája, amit a média ugyan kétségtelen nagy a feladat, de nem is nagyon oldott meg. Az, hogy hát el kéne magyarázni, ezek mit csináltak.
Azt szerintem nem csinálták rosszul, hogyha elolvasod az elmúlt két hét cikk termését, akkor ott nagyon sok módon próbáltak hozzáállni a médiumok, és volt,
szerintem,
akinek
nem ugyanazt olvasni. Szerintem a maga módján, ha valakit érdekel, el tudná olvasni a netről.
Ki lehet deríteni.
Simán, most rákeresnék egy 5 másodperc alatt megtalálnék egy cikket, amiből nagyjából meg tudnám, hogy miért kapták meg. Egyszerűen...
De akkor te nem nézted ennek utána?
Nem. Én se tudnám megmondani, és megmondom, hogy miért, mert... És ezt magamon is észrevettem, és ezt már néha már én magam kezdek megijedni attól, hogy ami miatt én szidom a fiatalokat, azt már magamon is kezdtem, hogy egyre felszínesebb vagyok. Persze tudom nagyjából, hogy miért kapták meg, de azt már nem vettem a fáradtságot, hogy ténylegesen utána járjak, hogy például Krausz, ez mi is ez az egész, nagyjából, de nehogy megkérdezzétek, nagyjából tudom, hogy miért kapta.
Én magunk között szólva, lehet, hogy aztán a Gyuri most le is tépi a fejemet rögtön, ahogy ezt kimondtam, de én érteni vélem, hogy miért nem néztél utána, mert azért az ő kutatásaik, főleg a Krausz Ferenc kutatásai úgy tűnhet, hogy a mindennapi életünket semmilyen értelemben nem befolyásolják manapság. Aztán kiderül,
hát ez az alapján.
Egyébként ő meg pont az ellenkezőit állítja.
Nem, tehát én azt mondom, és tök igaz, ezért vetettem fel, mert ott volt egy fél mondatom, hogy igen, tehát nehéz kihívás, és egyre nehezebb kihívás a médiának. Ezeket a komplex, a valóságtól most már egyre távolabb levő alapkutatási dolgokat jól lehozni. És egyébként pont ezért én nem nagyon olvastam mondjuk a magyar sajtóban olyan tartalmat, amelyikre azt mondanám, hogy magas minőségben ezt megtette. Egyébként létezik ilyen tartalom, és hadd hivatkozzak itt, mert például most az Atomcsill eladás sorozatban lesz, meg a ELTE-nek van az Atomtól a Csillagokig YouTube sorozata. Tehát aki igazából fizikustól, de azért ilyen, hogy mondjam, középiskolás szinten akar hallani érdemben, amit valószínűleg az egész komplett magyar médiában nem fog egyébként máshol megtalálni, az zarándokoljon erre a YouTube-ra, és keressen rá az Atomtól Csillagokigra, és akkor ott fog találni erről beszélgetést.
Így van, abszolút. Tehát, hogy van, és hogy az, hogy ez nem feltétlenül érdekli annyira az embereket, azt is valahol lehet egyébként érteni. Tök jó, hogy körbejárkáltuk ezt a témát, még nem biztos, hogy minden szálát... kihúzogattuk.
Ja, hát igen, meg elnézést kérünk attól, aki most itt a gépi tanulási kontentért jött. Voltak ilyen témáink, esküszöm, mert például akartunk beszélni, az OpenAI kihozta a Python library-ét, az 1.0-át, meg Gyulának is voltak egy csomó jó témája, de majd máskor.
És lehet, hogy az is elmond valamit erről, hogy azt gondoltuk, hogy ezen a Nobel-díjon, hát úgy átszaladunk, de aztán mégiscsak ez lett
az alapvető témánk. Ez lesz.
Én azért nem tartom ezt kellemetlennek, mert azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnhetett, hogy ez nem foglalkoztatja az embereket, hát itt vagyunk hárman, akik ezen el tudtunk vitatkozni szűk órácskát, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mégiscsak valamiért fontos ez. Hát reméljük, hogy a hallgatóinknak is. Ha így volt, akkor örülünk, ha nem így volt, akkor bocs, majd legközelebb jön a Python. Köszönjük a figyelmet!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.